Szeretettel köszöntöm Szám Katit, a Képás magazin főszerkesztőjét, akivel a következő percekben a szeptemberi szám kapcsán beszélgetünk. Szia, Kati!
Szia, Petra! Üdvözlöm a hallgatókat is!
Még egy kis nyári hangulat sugárzik a Rátvanyi Krisztával készített címlapinterjúból. Milyen érzésekkel idézett fel ezt a beszélgetést?
Nagyon jó volt, hogy csütött a nap, és ott voltunk a Balaton partján. Egyébként még most is jó idő van, úgyhogy szerintem még aki nem látta idén a Balatont, annak érdemes esetleg egy rövid kis kirándulást tenni. Egyébként azt mondja Kriszta, hogy ősszel a legszebb, úgyhogy ezért is mindenkit bátorítanék. Nagyon érdekes, pont a beköszöntőben is ezt próbáltam körbejárni, hogy nagyon sok minden történik a nyáron velünk, utazunk, szabadságon vagyunk, pihenünk, de hogy mit viszünk ebből magunkkal, és mit változtatott rajtunk, ez a nyár, az szerintem nagyon érdemes ezen elgondolkozni, és Rátvanyi Krisztával is ilyesmiről beszélgettünk, hogy bizonyos élmények az életünkben, akár jók, akár nehezek, hogyan változtatnak meg minket. Egyébként pedig egy kávézóban ültünk a Balatonparton, úgyhogy nagyon jó hangulatú beszélgetés volt.
Ez kellemes felidézni még így az ősz érkeztével. Milyen szezonális olvasnivalókat találhatunk ebben az őszindító számban?
Van egy mellékletünk a gombákról, ez talán nevezhető szezonálisnak, hiszen ősszel van a legtöbb gomba az erdőben. Szerintem egy nagyon izgalmas melléklet, mert nem csak természeti újdonságokat vagy tudományos tényeket olvashatunk, amik esetleg kevésbé ismertek voltak, hanem egy olyan csodálatos világba pillanthatunk be, amelyben a gombák és más élőlények, például a fák, valami olyan életközösségben élnek, és annyira egymásra utalva, egymást segítve, ami azt hiszem, hogy az emberi társadalomnak is egy szép példája lehet. És ami még különleges, hogy a kiadóvezető Molnár Máfi Kata maga is elvégezte ezt a gombaszakértői képzést, és immár hivatalosan is gombaszakértő, és elmeséli, hogy ő mit élt át ennek során, ami szintén nagyon izgalmas, hogy mi történik akkor, amikor az ember akár a mikroszkópon keresztül, akár a természetben egy picit beleereszkedik ebbe a közegbe, amitől a napi rutin, a mindennapi technikával körbe bástyázott életünk olyan sokszor eltávolít, úgyhogy szerintem érdemes ezt a melléket is elolvasni. Próbáljuk újra és újra más megközelítésből körbejárni azokat a dolgokat, amik mindig is érdekelnek, például a család, a házasság, az ökotudatos életmód, nagy emberi teljesítmények, vagy a nehéz helyzetekből való kilábalások, ilyen történeteket lehet megint találni a képmásban. Ebből például kiemelném Sebestyén Tíme ultrafutóval készített interjúnkat, ami azért nagyon érdekes, mert itt most nem arról van szó, hogy egy élsportoló, vagy egy jól szituált, modern nő sporttal üti el az időt, hanem egy igazán nehéz szociális helyzetben lévő nőnek a történetét ismerhetjük meg, aki Székelyföldről Budapestre kerül, a hajléktalan létet is megtapasztalja a gyerekével, és mégis teljesíti ezt a távot Budapest és Székelyföld között. Ráadásul jótékonysági célra indul el, szóval nagyon szép történet az övé. Egyébként megint felhívnám a figyelmet a Média Családért Alapítványnak a pályázatára is, ami a függőségekről szól. Itt most van egy pályázati munka is, amelyet egy nálunk máskor is publikáló újságíró, Király Eszter írt. Ez pedig arról szól, hogy egy házaspár hogyan küzd meg az alkoholizmussal, a szenvedélybetegséggel, és hogyan lehet ez a kapcsolatuknak a vezérfonala, hogy mindig józannak maradni. Ez is szerintem egy szép történet. Vannak gyerekneveléssel kapcsolatos írásaink is, és ebből például érdemes azt kiemelni, amikor a kamaszok felnőtté válása idején a párkapcsolatra esik szó, hogy mennyire fontos, hogy a szülők párkapcsolata milyen, és hogy ugyanúgy változik ezzel a átlépéssel, hogy a gyerekünk felnőtt korba lép és párt talál, a mi kapcsolatunk is, és ugyanúgy ápolást igényel a mi kapcsolatunk is, és ez is szerintem egy nagyon érdekes momentum. A fenntarthatósággal kapcsolatban a kávé ökológiai lábnyoma az, ami talán érdekes lehet, és meglepő adatokat lehet olvasni erről, hogy egy csésze kávé milyen nyomot is hagy a környezetünkön, illetve David Attenborough-ról szóló cikkünk, ami szintén ide kapcsolódik, és talán ő ennek az ökotudatos természetvédő szemléletnek az egyik atya, vagy az egyik legkorábbi képviselője volt. Ami még nekem izgalmas volt, ez a Breyer Ádámmal készült interjú. aki a Lefkovicsék gyászolják című filmnek a rendezője. Számomra egyébként ez talán az tavalyi év egyik legizgalmasabb magyar mozia volt, és most megjelent az első regénye is, úgyhogy ennek kapcsán beszélgettem vele. Ez egy különleges nyomozás, és milyen érdekes, hogy egyébként Breyer Ádámmal mindig a halál vagy a születés az, ami így megmozdítja a hősöknek a belső világát, a kapcsolódásait, az életről való gondolkodását. Itt a születés, egy apává válás van a fókuszban, és érdekes, hogy ez felszínre hoz olyan kérdéseket is, például, hogy mi a bűn, bűnösök vagyunk-e, követünk-e el bűnt, akár tudatosan, vagy öntudatlanul. Izgalmas kérdésfelvetések, bár nem a hagyományos keresztény szemszögből, de azt gondolom, hogy igazából egy jól megírt regény, az akkor is tartalmazza a teremtésnek és az isteni szándékoknak az eszenciáját, hogy ha esetleg nem ez volt a szándék, úgyhogy nekem ez mindig meggyőződésem volt, úgyhogy szerintem ez egy érdekes beszélgetés.
Talán a szokásosnál is több írás szól a vidéki életről, az összefogás erejéről. Mely cikkeket ajánlanád a figyelmünkbe?
Ami most elsőre eszembe jut, az egy családról szól, akik kiköltöztek egy erdőkertbe. Ott ugye az édesanyával készítettünk interjút, de nyilván ott az egész család életét megváltoztatja egy ilyen döntés. Ez azért is izgalmas, mert azt hiszem, hogy nagyon sok család van, akik úgy döntenek, hogy a városból kiköltöznek vidékre, és azt az életet, amit itt megszoktak, és ami kényelmes volt és komfortos, azt felcserélik egy sokkal kevésbé kényelmes életre azért, hogy a gyerekeik közelebb kerülhessenek a természethez. Egyébként meg maga ez az erdőgazdálkodás, ez az erdőkert, ez ugye azt jelenti, hogy nem ez a hagyományos művelés, minden gyomot kiírtunk, rágyásokba rendezzük a paradicsomokat, hanem egy sokkal természetközelibb és a természetnek az erejét sokkal jobban felhasználó, vagy az öngyógyító folyamatait felhasználó gazdálkodási mód. És igen, ebben a gomba mellékletben sok ilyen cikk van, például egy apalánya gombász párosról. Természethez kötődő írásunk például egy Tillasz városról ír, Szászadián az utazós sorozatában. Zircen járunk, zircrejtett kincseiről is van egy írásunk. Illetve Veszprém pármegyei felújításokról, tehát hogyha valaki megnézni, hogy mi is történt ott az utóbbi években, szerintem nagyon izgalmas családi program lehet.
Az elmúlt percekben Szám Katival, a Képmás magazin főszerkesztőjével beszélgettünk. A mikrofonnál Németh Petrát hallották.
Mária Rádió.
Főtisztelendő apát úr, paptestvérek, Krisztusban szeretett testvéreim! Szent Ágostonról prédikálni egyszerre könnyű és nehéz. Könnyű azért, mert aki hittalra járt, óhatatlanul találkozott Szent Ágostonnal, ha más nem a Szent Háromság magyarázatánál szokták a hitoktatók a tengerből meregető gyerek hasonlatát hozni. Aztán, aki az európai kultúrában egy kicsit is benne van, azok kell, hogy találkozzanak Szent Ágostonnal, mert ahogy Szent VI. Pál pápa mondta, az ő életművében összefolyik az ókor összes nagy eszménye és gondolata. De éppen ezért nagyon nehéz is, hogy mit válasszunk ki egy beszéd alkalmával. Hát ha már ez egy öreg templom lenne, akkor a Szent Ágoston ünnepén sok-sok prédikációt hallhattak volna a hívek, de miután az első, hát nekem kellett körülbelül azokat a gondolatokat kivenni, ami mostanra s a mai embernek szólnak. Nagyon nehéz, mert ezernél több a különböző megmaradt dokumentum tőle, valami 292 könyv, prédikációk, ilyen-olyan kritikák, megnyilatkozások. Nem véletlenül ábrázolják őt tollal és szívvel. Fogja a kezében a tollat és a szívet, mert amit írt, azt átjárta a szelleme és a szíve egyszerre. Szent Ágoston az újkor pápáit is megragadta, talán legjobban Benedek pápát, aki ő tőle annyit idézett, róla írta a doktori disszertációját, és elment a sírjához, amikor a Deus Caritas est, szeretet az Isten enciklikáját rátette Szent Ágoston sírjára, és ott megköszönte neki azokat a gondolatokat, amelyek őt éltették. Azt mondja a szellem óriás Benedek pápa, hogy amikor Ágostont olvasom, nem az az érzésem, hogy egy 1600 évvel ezelőtti ókori szerzőt olvasok, hanem mint a mai lenne. Hozzám szól, a mai ember gondolatait is érintve. Szabad legyen elmondani, hogy kicsit én is így voltam Szent Ágostonnal, mert kezdettől, papnövendék koromtól nagyon nagy hatást gyakorolt rám. Az első könyv, amit tőle olvastam, Vas József fordításában volt akkor még, bilingvis módon, Szent Ágoston vallomásai, és ezt a könyvet olvasva megállapítottam már ezelőtt, több mint 50 évvel, hogyha csak 10 könyvet vihetnék a Szentíráson kívül magammal valahová, akkor biztos, hogy a konfesszió benne lenne. Igen, így vagyunk Szent Ágostonnal. De mit lehet mondani most a mai embernek? Miért időszerű, miért kell, hogy megszólítsa? Szent Ágoston, bár jó nevelést kapott, nem csak iskoláiban, hanem otthonról, Monika részéről is kiváló keresztény nevelést, mégis azért az ifjúkor szere elvitte őt sok irányba, nagy kereső volt, vívódott, még 32 éves korában olvasta azt a szentírási szakaszt egy ilyen hang hatására, hogy Tollert Lége, vedd és olvasd, azt gondolta, hogy valami játék ez a gyerekeknél, de hát aztán rájött arra, hogy ez nem más, mint a szentírás, elővette, amit ő nagyon sokat olvasott már, egy kicsit legkezelőleg is volt a szentírással, mert ő a képzett rétort, szónok nagyon egyszerűnek tartotta a szentírás nyelvezetét. De hát azért engedelmeskedett a hangnak, fölnyitotta, kicsapta a szentírást, és pont azt a részt olvasta, amit hallhattunk, a rómaiakhoz írt levélben írja Szent Pál apostol, hogy itt az óra, hogy felébredjünk az álomból, és ne részegéskedésben, bűnözésben, hanem megtérve öltsétek magatokra Krisztust. Hát igen, a mai ember is sokszor vívódik, de elmondjuk azt, hogy a megtérés az, azt lehetne mondani, hogy folyamatos. Felnőtt korban is újra meg újra meg kell térnünk, és hozzáigazítani az életünket Jézus Krisztushoz, az ő személyéhez és tanításához. Permanens megtérés lehetne mondani. De ebben a megtérésben benne volt az ő alapvető szellemi kíváncsisága és igazság utáni vágyódása. Kereste az igazságot, mert akkor is nehéz volt megtalálni, bár még nem volt annyi fake news, mint most van, hogy félrevezítik az embereket, de ő is a különböző szellemi áramlatokban kereste, amelyekkel találkozott, mint rétor és filozófus, mi lehet az igazság. És aztán rátalál Jézus Krisztusra, az igazságra, és a konfesszióban, a vallomásokban, konfessionizmusban azt a nagy mondatot mondja, amit érdemes talán latinul is idézni, mert egy nagy mondás a Szent Ágostonnak, ad te fecis te domine, et inquietur cor nostrum donec in requiescat in te. Magadnak teremtettél, Uram, s nyugtalan a mi szívünk, még meg nem nyugszik benned. Hát ezt lehetne mondani a mai embernek, akit annyi nyugtalanság gyötör, hogy nem találod meg nyugalmadat, ha Istenre nem találsz. Ső ebben példát mutat nekünk. És miután megtalálta nem csak úgy általában az Istent, hanem magát Jézus Krisztus, az igazságot, a logoszt, akkor élet feladatának tekintette, hogy a hitet és az igazságot egyben hozza, szinkronra hozza. Megelőzte azt a kort, amikor azt mondták, hogy hát még idősebbek emlékszünk rá, hogy a tudomány az ellenkezik a vallásossággal, és fordítva, hívő ember nem lehet igazán tudós, vagy a tudós az nem lehet vallásos. És ezt megcáfolja, és hozza a hit és értelemnek a szép harmóniáját, és mondja azt, hogy crede ut intelligas, higgy, hogy érts, intellige ut credas. Érts, hogy higgy, megtalálta az igazi harmóniát a mindenséget alkotó Isten. Valamiként ott van minden gondolatnak az alján, mondhatnánk Ady Endrével. S Jézus Krisztus, a logosz, amivel a logika szó származik, ő nemhogy ellentétben áll az igazsággal, hanem minden igazságnak a forrása. És ebben is tanít bennünket Szent Ágoston azt a mai embert, aki mindenféle módon keresi, most már a mesterséges intelligenciával, meg minden más eszközzel az igazságot. Szóval abban is példát ad nekünk, hogy Szent Ágoston kora kicsit hasonló volt a miénkhez. A római birodalomnak volt a vége, hiszen ő 354-től 430-ig élt, és mint tudjuk a történelemből, még volt 100 éve körülbelül a halódó római birodalomnak. Egy mélyen dekadens kor volt ez az időszak, és akkor ő azt mondja Szent Ágoston, hogy a világ megöregedhet, de Krisztus mindig fiatal marad. És szól ahhoz a korhoz, ugye akkor ő már Hippó városában élt, és a vandálok örökké pusztítottak, Hippó városát is körbevették, és ő látja, hogy pusztul az a kultúra, amit évszázadok során fölépített a római birodalom, átvéve a görögök eszmei világát is. És akkor azt mondja, hogy ezek az emberek olyanok, hogy meghalnak, de cirkuszt kívánnak. Körbevette már őket az ellenség, de még mindig azon járatták az eszüket, hogy hogyan szórakozhatnának. Hát nem ilyen a mai ember is. Háború itt is, ott is. Természeti csapások. Annyi minden sújt bennünket. Itt volt a Covid. Fogadkoztunk, hogy ez jobb világot kell, hogy eredményezzen. Jobb világ lett? Semmivel sem. Nem tanultunk belőle, és az emberek cirkuszt kívánnak. Egy wellness világot szeretnének maguk körül örökké. És aztán azt írja egyik levelében Szent Ágoston, pontosan szeretném idézni, a legnagyobb dicsőség pontosan az, ha az emberi szó segítségével öljük meg a háborút, ahelyett, hogy a kard által ölnénk meg az embereket és a békét. Teli találat a mai korban. Hát mennek a diplomáciai tárgyalások, már csak itt ebben a orosz-ukrajnai háborúban is, de nem tudják az szóval megölni a háborút, a diplomáciai tárgyalásokkal, hanem még több fegyvert gyártanak, és azon gondolkodnak, hogy hogy lehetne jobban fölfegyverezni a világot és az európai népeket. Pedig a legnagyobb művészet az volna, hogy a szóval megöljük a háborút. És aztán ő eljutott a teológiai mélységekbe, gondolok itt a Szent Háromságról szóló nagy művér, ami 15 kisebb könyvből áll, és aztán megjegyzi, hogy hát nehogy azt gondoljátok, hogy én ezzel kimerítettem a Szent Háromság titkát, csak próbáltam megközelíteni azt a fönséges misztériumot, amely mindennek forrása és csúcsa. És ott volt saját korának a nagyon nagy eseménye, amikor 410-ben kifosztották Rómát. Szörnyű csapás volt ez akkor, hogy egy 1200 év óta álló birodalmi fővárost kifosztottak. És azt mondták a pogányok, ez mindez azért van, mert nem tisztelitek a pogányok istenét, hanem helyet adtatok a kereszténységnek, fölszabadítottátok a kereszténységet, mint ahogy tudjuk, hogy 13-ban ez megtörtént, azért következett ez be. Hát ez egy óriási vád volt, és az akkori keresztények nem is tudtak vele mit kezdeni ezzel a gondolattal. Szent Ágoston akkor neki kezd egy társadalom filozófiai munkának, ez a De Civitate Dei, az Isten országról szóló munkának. Egyébként mostani szentatyánk, 14. Leó pápa, aki ágostonos rendből jött, reneszánszát fogja hozni Szent Ágostonnak a legutóbbi nagyköveti tárgyalások, találkozók alkalmával. Pontosan ezt a művét idézte a politikusoknak, hogy Szent Ágoston azt mondja, hogy itt van a birodalom, aminek két fókusza van, két városa, az emberé és az istené. Az ember, ha elfeledkezik Istenről, csak önmagának él, önszeretetben él, csak önmagának épít épületeket, gazdaságot, bármit, az óhatatlanul a pusztulásé lesz, és kiváltja az irigységgel a háborút. És az önszeretet pusztulásba visz. Ellenben az Isten városa az Isten szeretetéből indul ki, és kiárad a többi emberre. És ez a két város örökös feszültségben van egymással. És ez a történelem, ennek vagyunk mi is részesei, de nem mindegy, hogy melyik város a mi igazi lakhelyünk. Bár itt élünk ebben a világban, és ebben a világban tanúságot kell tennünk, maga az Úr Jézus így könyörgött az utolsó vacsorán a mennyei atyához, hogy nem azt akarom, hogy kivedd őket a világból, hanem óvd meg őket. És a Diognetushoz írt levél az ősegyháznak első olyan levele, amely majdnem a Szentírással egykorú, azt mondja az akkori keresztényekről, hogy mindenben úgy élnek, mint a többiek. Olyan házaik vannak, ugyanolyan ruházatban, de mégis mások. Más a gondolkodásuk, mert ami a testben a lélek, az a keresztény a világban. Hát milyen szép gondolat, ezt ismerte Szent Ágoston is. És hát ezzel a gondolattal viszi végig abban a sok könyvben a történelem filozófiai eszmefuttatását, amely aztán eljut a véghez. És hogy fejezi be ezt a csodálatos nagy művét Szent Ágoston? Azt mondja, ott szabadok leszünk, mármint az Isten örök országában. S látjuk az Istent, látjuk és szeretjük. Szeretjük és dicsérjük. Ez lesz a vég. Vég nélkül. Amen.